Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Imádkozunk. Mindenható örökisten, aki szeretett fiadat üdvözítte, ő küldett hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelki ismeretünkhöz, látasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt tőled. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt, ami békességünk tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Amen. Hallgassátok, mi szeretett testvéreim, azt a szent ígét, amely erre a záró Isten tiszteletünkre ki van jelölve a program szerint. Ezt megírva találjuk János írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 63. versben, és a János első levelében, az 5. fejezet 12. verse a következőképpen szól. Jézus így szólt hozzájuk. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. A János evangélium, János levelében a 11. verset is hozzáolvasom. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Urunk, szentelj meg a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek! Azért választottam ezt az éneket, régi, ősi ének, összekötő kapocs, minden egyházban, énekeskönyvben, egyházaknak az énekeskönyvében bent van. Számomra különösen meghatározó, amikor épp az első ige szakasz felolvasása körül olyan nagy vita bontakozik ki, feszültség, sőt, választó vonal húzódik meg Jézus beszéde után. A mai világunk, hogyha figyeljük, nagyon antropocentrikus, tehát emberközpontú. Mindent az ember akar eldönteni, meghatározni, és ez beszélődik az egyházba is. Egy kísértés mindig az, hogy az ember próbálja elkerülni a konfliktust a békesség érdekében. Szokták mondani, valamelyik házastárs, amelyik hitre jut, a hite megtörik, mert a békességért hallgat, visszavonul. Fontos számára érték, nagy kincs, a megkötött házasság, a gyerekek miatt is, az ő nevelésük miatt is, és a végül összeroppan, belefárad, és a hite megrendül. Én úgy érzem, kezdettől fogva, ahogyan a vívódások után vállaltam, igent mondtam Jézus hívásának, és erre a pályára léptem, sok küzdelem volt. Nagyon sok szenvedés, belső őrlődés, amiről sokan nem tudnak, vagy akik tudnak, is keveset tudnak belőle. A mi harcunk mindig önmagunkkal szemben, az egy olyan küzdelem, amelyik nem látványos, de azért a körülöttünk lévők megérzik, valamit ebből megéreznek. Míg aztán teljesen megadjuk magunkat azelőtt, a Jézus előtt, akit nem akarok másképp látni soha, mint ahogy Jézus, vagy Pál apostol az egyik levelében így mondja, hogy nem akarok másról tudni, mint Jézus Krisztusról, és pedig, mint a megfeszítetről. És ez az ének számomra azért lett kedves, és nagyon, nagyon a szívemben van, hogy Jézust úgy mutatja be, hogyan Pál apostol. És számomra ugyanaz a Jézus Krisztus, aki az egész világ mindenséget hordozza, azt hiszem talán Árpi testvér olvasta föl hosszabban, az összefoglalóan tömören Jézus munkáját és hatalmát, dicsőségét, hogy valahogy ez mögött látom ott, és ezt hordozza magába. Aki vállalt engem, aki értem jött erre a világra, megszületett, de ugyanakkor ő általa teremtette Isten a mindenséget, ő benne áll fönn, ő a világosság, ő az, aki megvilágosít, és lehetne sorolni a végtelenségig. Sokszor olyan nehezen tudunk ura lenni az időnek, amikor mindent szeretnénk elmondani, mert szeretnénk, hogy ha kicsordulna, és más is részesüljön belőle. Valahogyan úgy érzem ennek a mostani két igének az összecsengését, látva azt, hogy mi megy körülöttünk a világba, mire vigyázni kell, hogy nem én határozom meg azt, hogy Jézus hogyan szól, mit mond, mi az, amit rám bízott, mit kell nekem megtennem, hogyan kell megtennem. Nem ez fog megújítani, nem az, hogy én mit fogadok el, vagy mit vállalok abból, amit Jézus mond nekem, hanem az, hogy én mindenestől vessem alá magam annak, amit Jézus nekem mond. Nincs megalkuvás. Nem újít meg az, amit én akarok, vagy én elfogadok, vagy amit én teszek. Az én életem marad ugyanolyan. Hányszor megyünk el az úrvacsorától, úgy emberekkel beszélgetve tapasztaltam, hogy semmi nem változott utána. Minden maradt a régiben. Sőt, a gyülekezeteinket nézik, vagy az egyház létszámát, egyre fogyunk. Mennyivel ellentétes volt az első pünkösd után az, ami történt Izraelbe és szerte a Római Birodalomba, szinte úgy, mint ahogy kiáradt a víz, úgy terjedt az evangélium, és vitte mindenki, nem csak az apostolok. Valami titka van ennek, valami titka, hogy a megújulást nem ott engedjük, hogy megvalósuljon, ahogy Jézus akarja. Kenyértörésre ment a dolog a kenyércsoda után. Mikor arról beszél Jézus, hogy ez az én testem, hogy ez az én vérem, aki eszi a testemet, iszza az én vérem, abban van az élet, aki pedig nem, abban nincs az élet. De nem egyezkedett Jézus. Egyházat se azt fogja megújítani benne az egyéni életünket, hogy stóla lesz a papon, vagy nem, új liturgia lesz, Uram irgalmaz, Krisztus irgalmaz lesz, vagy nem. Nem azt fogja megújítani. Hát az első gyülekezetek összeültek, az Ószövetséget olvasták, ugye, hogy a Cselekedetek könyvében Fülöpnél tapasztaljuk meg az etióp kincstartónál, fölolvasta az Ézsaiás könyvéből, és beszélt Jézus Krisztusról. És ez az ember megtért. Nem volt ott Isten tisztelet, nem volt liturgia, nem volt különösebb szertartás. Én nem mondta a kincstartó, hát én csak úgy, hogy az ujját, ha belemártja a folyóba, majd aztán keresztet rajzol a homlokára, hanem belemerítette. Luther így mondja, hogy belefogja a bűnös énemet, és ezzel érzem azt, hogy mássá lettem. A bűnbocsánat se az én szavamon múlik, hogy mit mondok, hanem az, hogy egészen, teljesen, szívem mélyéből tudom vállalni azt, hogy megbocsátok a másiknak. Függetlenül attól, hogy ő megváltozik, vagy nem. Érdekes a 10 parancsolat összefoglalása, mindenki tanulta, hogy őrült is, hogy nem 10-et kell elsorolni, hanem csak 2-t. Szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Nincs vita, hogy csak ennyit, vagy csak annyira, hanem teljes szívből. A titka ott van a növekedésünknek, a miénknek is, családunkba is a hitnek, a gyülekezetekbe is, meg az egész egyházba is, akik keresztényeknek vallják magukat. Ott van, hogy teljes szívvel fogadjuk ki az igét. Vagy nem. Olyan nincs, hogy feles. Jézus nem vállal társbérletet, hogy én nekem fontosabb az. Első helyre kerül az életembe az engem megszólító Jézus Krisztus, vagy nem. Ezen múlik, mert figyeljük csak meg, hivatkoztam Pünkösdre is, hogy tulajdonképpen hogy is indult meg az az épülés, egyházépítés. Úgy, hogy hangzott az ige. Ige nélkül nincs. Mise, mikor volt, lehet, hogy felszínesen volt sok minden szép, de nem volt élet. Élet ott van, ahogy Jézus szól, Viva Vox Evangelii. Ugye? Az Isten élő hangja megszólal, és ott a Szentlélek dolgozik. Így szoktam mondani, érthetően világosan, a parasztember úgy tud kapálni, hogy használja kapát. Kezébe veszi és dolgozik vele. Akkor szépen megkapálja a földet, megműveli. Ugyanúgy van, a Szentlélek sem munkálkodik csak úgy magától, hanem ott, ahol az ige hangzik, és pedig nem akármilyen, nem az, hogy milyen jók az emberek, hanem az, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem a kereszten, és számomra így van bűnbocsánat. És akkor ott a Szentlélek végzi azt az oldást. Mélyre kerültem, senki se vagyok, nyomorult. Uram, csak te emelhetsz föl engem, te újíthatsz meg engem. Ebből a rutinszerű vallásos életemből, mint ahogy valaki fogalmazta, hogy ez a veszély van bennünk a megtért életünk után. Testvéreim, nem kell sokszor megtérni, elég egyszer. Hanem amikor egyszer valaki hazatér, akkor ne avanzsírozzon, ne kószláljon máshova. A tékozló fiú nem mászkált el biztos, utána, amikor hazatért az atyai házhoz, hogyha maradunk Jézus példázatánál, hanem ő megbecsülte, tudta, hogy honnan ment haza. Ő nagyon komolyan vette azt a mocskot, meg azt az állapotot, amit ő előzte. És azt már ő soha nem nyerte vissza, amit ő akkor eltékozolt, az már új volt, amit otthon az atyai házba kapott. Azt már nem tudta visszahozni, összekaparni, amit ő elszórt, eltékozolt, de tudta, hogy mit jelent számára az idő és az atya szeretete. És tulajdonképpen Jézus mindig ilyen életre szóló, ilyen érthető példázatokat hozott elő, akkor, amikor ő megszólította az embereket. És azt is, hogy az, hogy az a kenyér, annak a kenyérnek hol van a helye az életünkben, azt akarta itt nagyon komolyan aláhozni Jézus. A kenyér, az anyagi javaink, az csak a második helyre vagy még odébb kerülhetnek, ha Jézus van az életünkben. És ő ezt a helycserét nem fogja megengedni. Abból nem lesz élet. Élet ott lesz, ha ő kerül a középpontba. Mert ugye így mondja, az az egy vers, amit János Evangélium olvasok, az én beszédem, amelyet én mondtam nektek, lélek és élet. És az is, amit most mond, az is lélek és élet. És ezért fontos, hogy ismerjük a Bibliát. Ezért fontos az, hogy ne csak az, hogy egyszer hogy eljutottunk egy pontra, és akkor kész. Az erősödés, a lelki kondícióra is mindig szükségünk van. Az, hogy ezt menjünk és keressük Jézusnál. Ez az örök élet a másik, ami a második szakasznak az üzenete is. És hadd mondjam, hogy azért fontos az a bizonyságtétel. Mert nem rációról van szó, tanulás, bölcsességről, hogy ki milyen szinten végzett el egy iskolát, vagy hogy szerezte a diplomát, hanem az, hogy az ő életében mennyire engedi valaki szóhoz jutni ezt az élő Jézus Krisztust, aki engem vállalt, aki értem meghalt a kereszten azért, hogy nekem életet adjon. Életet adjon. Itt úgy mondja, hogy Isten örök életet adott nekünk. Fiatal voltam, amikor édesanyám meghalt, és az ő sírkövére ezt vésettem. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Arra gondoltam, vigyázok a hangsúlyozásra, amikor felolvasom. Isten örök életet adott nekünk, örök életem van. hogy a üdvösségem van, szokták mondani, először, hogy meghökkentem, hát majd akkor lesz, majd ott állunk az Úr előtt. Nem, már most ebben a bizonyosságban élek. És van az a másik fele ennek a versnek, figyeljük, hogy ez az élet az ő fiában van. Nem az, ez az élet az ő fiában van. Ha én örök élet bizonyosságában élek, akkor ez az életem itt, amit élek minden nap, ez már az ő fiában van. Mit jelent? Ő határozza meg a szavamat, a cselekedeteimet, terveimet, lépéseimet, mi az, amit vár tőlem. Nem akarok egyszerre mindent csinálni, csak azt a mostani lépést kérem el tőle. Az a legfontosabb, az, hogy ne gödörbe lépjek, hanem sima helyre, vagy ahol éppen el nem tántorodok, el nem bukok. Ilyen csodálatos ez, sokszor a hangsúly. Mibe éljük a mi életünket? Az fontos, hogy egy hitmélyítő után, egy megújult, lelkileg feltöltődött élettel, hogyan megyünk majd tovább. Mert figyelnek minket. Visszautalok arra megint a növekedés, a hitben való növekedés, számszerű szaporodása is a gyülekezeteinknek attól függ. És akkor veszük észre, hogyha így élünk azok között, az emberek között, akik talán valami miatt neheztelnek ránk, vagy utálnak, mi akkor is mosolyogva tudunk rájuk nézni, és megszólítjuk őket. Felesége mondja a munkahelyén, hogy van olyan morcos, sötét főnöke, hogy egyszerűen nem fogadta el heteken keresztül a köszönését, és én mindig még nyomatékosabban, még kedvesebb mosolyjal köszönt. Nem cinizmussal, hanem ő ilyen, így. És a végén visszaköszönt és megszólította, úgyhogy meglepő volt. Nem húzta ki magát, de természetesnek tartja. Mi nem élhetünk mást. Mert aki, úgy mondja, Pál apostol, ha jól tudom, rossz a memóriám, így helyileg, hogy azt akarja az Isten, hogy a Krisztus képe ábrázolódjon ki rajtunk. Ugye azt mondják, ma már nem tesz Jézus csodát, nem most 5000-nek kenyeret, néhány hipóból, vagy pedig nem teszi rá a kezét, ugye mint próbálják a szabad egyházak között egy karizmatikusok utánozni, hogy ráteszi, és majd imádkozunk, szünket kiforgatva, és akkor már meggyógyul. Jézus nem így tesz csodát ma. Nem így tesz csodát, másképp. Ez az ő titka, hol, mikor, hogyan, mi csak tegyük azt, amit ránk bizott, és a csoda majd utána jön áldásként. Tehát nem majd akkor hiszek, hogyha ez vagy az történik, hanem én hiszek, és majd Jézus hitelesíti, ha valóban az ő szeretetével tudok odafordulni a másik emberhez. Nagyon gazdag ez a fölolvasott ige, és a másik az, hogy hogyan is létezik az, hogy nekem örök életem van, üdvösségem van. Úgyhogy a János evangéliumában szó volt éppen tegnap délelőtt, ugye János 1:1-3, 14-18-ig, ugye, ugye az első háromban van, hogy az övéi nem fogadták be. Szabad döntés van. Izraelt erőszakkal vezette az Isten. Ha nem törtötte be, a törvény büntette. Milyen borzalmas ez a sínai pusztai vándorlás, hogy hányszor tizedelte meg Isten az ő népét. Nem volt mese. Ez az ő népe, ő rendelkezik vele. Milyen váltás van, ugye valaki mondta az új szövetség, még az ószövetség közötti különbséget az új szövetségben. Merjen más történt. Elküldte az ő fiát, ide hozzánk, aki húsvérként megszületett közöttünkért együtt. Fáradt el, tapasztalták, kézzel foghatóan, ugye, amit mi tapintottunk, amit láttunk, és akit hallottunk. Ugye így beszél János evangélista Jézus jelen, közöttünk való jelenlétéről, és itt most már az embernek adta a szabad döntést. Itt van előtted. Elfogadhatod, választhatod. Ugye itt szól a prológusba, János evangélium az elején, hogy akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy az Isten fiai legyenek. Isten fiaivá legyenek. Tehát tulajdonképpen ugyanazzal a hatalommal, aki Jézust befogadja, ugyanazzal a hatalommal, nem a jogi értelembe vett hatalommal, hanem azzal a bizonyossággal. Nem az, hogy félleg, biztos, jól csinálom, vagy azt kell, vagy szabad egyáltalán. Nem. Őt figyelve állandóan, ugye Pál mondja, szüntelen imádkozzatok, ugye ez az igeolvasásra is igaz, legyen egy állandó élő kapcsolatunk Jézussal, és akkor tudom, hogy ezt kell tennem. Ez az új szövetségnek az áldása, az új szövetségbe kapott, Krisztustól kapott áldás, ami számunkra, hogy így élhetünk mi együtt. Azért lehet valóban olyan nagy öröm innen majd tovább menve, és tulajdonképpen mindig erősebben tudunk ott helytállni, ahova állított minket az Úr, a családba, a gyülekezetbe, emberek között, munkahelyen, ahol vagyunk. Nem könnyű, de ha valaki belekapaszkodik Jézusban, akkor megkapjuk mindig azt az erőt, azt a lelki erőt, hogy nekünk lesz kitartásunk, és boldog örömmel tudjuk végezni azt, amit az Úr ránk bízott. Csodálatos ez az egész hét délelőtti programja, ahogyan Isten igényéről, Isten üzenetéről szól különböző helyzetekben. Tényleg adja az Isten, hogy ezzel az áldással tudjunk tovább menni, és itt próbáljunk őszintén magunkba nézni, hogy tulajdonképpen hogyan jöttem ide, és mi az, amivel szabaddá tettem az én szívemet, érzéseimet, gondolataimat azelőtt a Jézus Krisztus előtt, aki nem egyezkedik velem, hanem ő elmondja, hogy ezt várom tőled. Én ezt adom. Van egy kedves ének, még utoljára befejezésül hadd idézzem, hogy odaadtam életem, mindenki ismeri, aki többször megfordult itt. Ezt adtam neked, ezt kérem tőled, és a végén add nekem a szívedet. Az a kérdés. Van, amikor igazán az első lépésnél nem adjuk át azért a szívünket Jézusnak, hogy rendelkezzen velünk. Pedig az első dolga az lenne, hogy ott egy söprést csináljon, kitakarítson onnan mindent, ami nem odavaló, és megtöltse az ő lényével, ami egyedül ad nekünk igazán örömöt meg békességet. És én azt kívánom, hogy ezt engedjük meg Jézusnak, és akkor a többi már megy magától, mert ő viszi tovább a mi életünket. Ő lesz, ami programozónk, ugye számítógép is szóba került valamikor itt a beszélgetéseknél, és nagy áldás az, ha mi életünket, időnket ebből a túlzsúfolt programozott időnkben Jézus lesz az, aki nekünk igazán életre szóló programozat már ebbe a földi életünkben is. Amen.